Kedves testvérek, a délelőttünk második felében először Kis Attila szociális munkást kértem meg, hogy mutassa be a gyülekezetünkben folyó szociális alapszolgáltatásokat úgy összességében, mert hát alapvetően a szociális alapszolgálatok, amelyek diakóniai munkaként szerepelnek a gyülekezetben, a gyülekezetünknek a kiterjesztett csápjai, vagy ahogy szoktam fogalmazni, alapvetően a társadalommal való érintkezés, tehát az a felület, amivel érintkezünk a társadalommal, azt kell növelni, és beszélgettünk a szünetben, hogy a fodrászüzlet is lehet evangelizációs helyszín, mert az is egy felület növelése a gyülekezetnek, de ugyanígy a másik munkahely, vagy akár amikor öreg lelkész barátom Győri János mondta ezt, hogy amikor postán állt az előtte lévőnek, meg a mögötte lévőnek elmondta azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és bizonyságot tett. Tehát alapvetően a lakóterünk, életterünk, különböző élethelyzeteink, azok mind Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel lehet, és hát a diakóniai munka is a felület, a gyülekezeti élet felületének a növelése. Attila mutatja be ezt. Gyerek, légy szíves! A szolgálatok indításától kezdve Attila a vezetője, a szakmai vezetője ennek a programnak. Van a mikrofon felé,
Hát mindenkit nagy szeretettel üdvözlök ezen a napon, ezen a csendes napon. Misi megbízott ezzel a feladattal, úgymond, hogy beszéljek arról a diakóniai, illetve szociális munkáról, amit végzünk az egyházközség által és az egyházközség fenntartásában lévő Philadelphia Szociális Központtal és a munkatársainkkal. Az ok az, hogy arról beszélgettünk, hogy a gyülekezet tagjai nem nagyon vannak tisztában azzal, hogy végül is mit csinálunk mi, hogyan próbálunk segíteni szegény sorban a szenvedélybetegségekkel küzdő, vagy olyan hátrányos helyzetű társadalmi csoportba tartozó embereken, hogy ez építő jellegű egyrészt a gyülekezet számára is, és igazi közösségé próbálja tenni ezt, mert hogy a segítségnyújtás szerintem olyan alapvető, nem csak emberi, hanem Jézusi alaptétel vagy tézis, amitől mi sem elszakad, nem akarunk és nem is fogunk. Tehát a lényeg az, hogy mindig azt mondom, hogy a legalapvetőbb szociális munka szerintem ez az én saját olvasatomban az biztos, hogy Jézus Urunk volt. És egy olyan dolgot, tényt vagy evidenciát hozott erre a világra, aminek nagyon-nagyon fontos része a segítségnyújtás és a megbocsátás. Mi próbáljuk ezen gondolati keretek között és érzési keretek között végezni a munkánkat, és ahogy mondta az előttem szóló lelkészünk, hogy ez egy felület egyébként az evangelizációra is többek között, és én azt gondolom, hogy van olyan erős a közösségünk és a gyülekezetünk, hogy ez egy jó út egyébként erre. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezáltal a mi tűzünk még nem aludt ki, sőt, szerintem ez a tűz egyre jobb lesz, és egyre nagyobb világosságot fog mutatni. A alapszolgáltatásaink közül házi segítségnyújtás az egyik, ami idős embereknek a segítését jelenti. Közvetlenül ugye 63 idős embernek nyújtunk segítséget, de nyilván közvetetten ez sokkal több emberről szól, mert azért ide a családokat, a családtagokat, a családi környezetet is be kell, hogy számítsuk. Általában az idősgondozásnak nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy ne kelljen kiszakadnia abból a megszokott lakó és társadalmi környezetéből ezeknek az embereknek, amiben élnek, és élhetnek még elég sokáig, és próbáljuk őket mind testi, lelki és mentális szempontból olyan szinten tartani, vagy segíteni különböző egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájuttatásban, orvoshoz és a többi kísérésben, vagy az otthoni segítségnyújtásban, ami által ők egyébként teljesen normális életet tudnak élni, azokkal a problémákkal együtt, ami mondjuk az egészségükben beállt változás miatt beálltak az életükben. Plusz nyilvánvaló az, hogy a családról is leveszünk egy nagyfokú terhet ezzel kapcsolatban, ami megkönnyíti a családtagok mindennapi életét is. Tehát ez a házi segítségnyújtás, ugye, ami ilyen alapvetően egy komplex szükséglet felmérésén alapuló segítségnyújtás, de nyilvánvalóan itt minden szakmai sztenderdet szem előtt tartva tesszük ezt. A másik alapszolgáltatás, amit végzünk, az a közösségi szenvedélybetegellátás. Hát itt a névben benne van, hogy a különböző szenvedélybetegséggel összefüggő problémák kezelése, illetve ebben való segítségnyújtással foglalkozunk. Nagyon sok alkohol problémával küzdő ellátottunk van. Ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy az alkohollal való kapcsolata nem csak hogy az emberiségnek, hanem az embernek is olyan szintű, ami óriási problémákat okoz, mind egyéni, mind társas kapcsolati, családi és társadalmi szinten is. És a közösségi szenvedélybetegellátás az nagyon fontos, hogy nem egy szakosított ellátási formába bekényszerítjük a ilyen és hasonló problémával küzdő embereket, hanem a lakókörnyezetükben, illetve szintén az a nagyon fontos, hogy abban a társadalmi közegben és környezetben próbáljuk segíteni őket, amelyben élnek, és nincs rájuk kényszerítve egy olyan még plusz negatív súlyként rájuk nehezedő probléma, hogy nem az otthonunkban, nem a saját családjukban, illetve nem a saját maguk által ismert környezetben kezeljük őket. Ez mindenféle mentális tanácsadáson keresztül, ugyanúgy egyébként el tudjuk őket juttatni bármilyen addiktológiai vagy kórházi kezelésre, vagy szakemberre, pszichiáterre, pszichológushoz, addiktológushoz, tehát ez is benne van a munkánkban nyilván, de nyilván akár a Dömösi Iszákos Mentő Misszióba is el tudjuk őket vinni, tehát ott nagyon jó a kapcsolatunk, ott általában fogadják is őket. Úgyhogy ennek van egy ilyen vetülete is. Hát óriási társadalmi probléma, egyre kevesebbet beszélnek megint róla. A mi kis országunk mondjuk úgy 10 milliós lakosságából szerintem, és nem csak szerintem, hanem a statisztikák alapján is legalább 3 millió ember érintett az alkohol problémával, ami közvetlen is, közvetett és közvetlen módon megjelenik, tehát nyilván tudjuk azt, hogy ha van egy alkoholista a családban, az nem az ő egyéni szociális problémája, hanem ez kihat a család összes tagjára. És hogyha a család összes tagjára kihat, az egy közösségnek a életére is kihat, és egy közösség életére is kihat az egész társadalomra. Tehát óriási gond és probléma, és ezzel nem nagyon kezd most semmit egyébként a jelenlegi rendszer. Mi ezen dolgozunk, hogy ezt próbáljuk a minimálra, vagy a minimumra csökkenteni. De hát ez egy nehéz, elég szélmelem harcnak tűnő, de reméljük, hogy nem felesleges munka. Ez a közösségi szenvedélybetegellátásunk, ahol egyébként 43 fő van a jelenlegi ellátásba véve, de 43 ellátottunk van. A harmadik ugye a tanyagondnoki szolgálatunk, ami tipikusan hirtelen görögszállás tanyára vonatkozik, az ott élő emberek segítségnyújtását szolgálja, a szó szerint szolgálatnak kell érteni. Nyilván az infrastruktúrális hiányosságokból adódóan és a földrajzi elhelyezkedésén, a településrész földrajzi elhelyezkedéséből adódóan nagyon-nagyon nehezen jutnak hozzá azok az emberek, akik ott kint élnek, olyan egyébként evidenciához tartozó közszolgáltatásokhoz, akár az egészségügyi, vagy akár a postára való eljutás, tehát nagyon, vagy akár a bevásárlás, tehát ugye mindennapi tevékenységekben vannak egyébként akadályozva. Ezeket próbáljuk majd áthidalni egyrészt a tanyagmagnoki szolgálattól van működő autóval, tehát a mikrobusz, amit a gyülekezetünk tagja, Benszki István végez, és most úgy néz ki, hogy jól is végzik ezt a munkát. Úgyhogy, de egyébként ugyanúgy az idős gondozásba besegít, ugyanúgy a szenvedélybeteg ellátásba, vagy a gyerekszállás tanyán lévő biztos között gyerekháznak a munkáját is alapvetően segíti. Plusz ugye ez a mintakert programunk, ami kint szintén a gyerekszállási emberek hát általunk létrehozott, de általuk viszont működtetett történetről van szó, amit az alternatív centrum mögötti részen működik, oda is a tanévonnak nagyon sok mindent segít. Tehát mindenféle ilyen mezőgazdasági munkára összefüggő, akár szállítás, vagy a terményeknek a elszállítása, pontból véve. Úgyhogy az abszolút ki van használva, 300 embernél körülbelül görögszállást anyán, úgyhogy nagyjából az ő igényeiknek és szükségleteinek, amiben hiányt szenvednek, azt próbáljuk pótolni a tanulmányi szolgálattal. Van egy támogató szolgáltatásunk, ami fogyatékkal élő embereknek a segítését jelenti, szintén saját lakókörnyezetükben. Én nem szeretem fogyatékkal élőknek nevezni az ilyen problémával küzdőnek, én inkább kihívással élőknek hívnám őket, mert bele kell gondolni abban a helyzetben, hogyha valaki olyan problémával, vagy olyan gonddal küzdik, amit mi nem tudunk elképzelni sem, én azt gondolom, hogy az élet szempontjából lesz számára inkább kihívás, mint fogyatékosság. Tehát meg kellene ezt egy kicsit fordítani. Vannak már országok egyébként, ahol kihívással élőknek hívják a fogyatékkal élőket. A szolgáltatásban dolgozik két személyi segítőnk és egy szállítást végző munkatársunk, szintén a gyülekezet tagjai közül kikerült szakemberek, mert természetesen mindenki a megfelelő szakmai képzést megkapja ehhez, és ez ilyen speciális, specifikus képzés is elvégezték ezek a dolgozók. És akkor itt egy akadálymentesített gépjárművünk van, ahol ha arról van szó, hogy kerekesszékben ülő és élő embert kell szállítanunk, akkor eleve a kerekesszékkel együtt lehet szállítani, tehát nem kell kiszálljon, vagy átrakjuk meg ilyen dolgokat csinálni, tehát, de egyébként ez egy jogszabályi meghatározása is a szolgáltatásnak. És hát itt szintén az otthonukban való gondozás, ápolási tevékenység, ami nagyon fontos, ami szintén arról szól, hogy ne kerüljenek be egy olyan szociális vagy egészségügyi ellátórendszerbe, ami nem az életüknek a teljesebb és tételét szolgálja, illetve hogy olyan szinten tudjuk őket tartani, ami által ők egyébként a társadalmi életüket is tudják élni. Tehát a szállítószolgáltatásunk pedig pontosan az ilyen közszolgáltatásokhoz való hozzájutást segíti, akár egészségügyi, kulturális, vagy akár egy bevásárlás szintjén is. Úgyhogy itt a támogató szolgáltatásban olyan 30 ellátottunk van körülbelül, de nyilván ez 70-80 embernek az életét befolyásolja, hogy mi most ott tevékenykedünk-e vagy nem. Tehát ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire tudjuk a családi egyensúlyban bekövetkezett diszfunkciókat annyira kompenzálni, hogy a család ezt ne rossz értelemben élje meg, hanem mondjuk akár kihívásként, hogy van egy fogyatékkal élő ember a családtagjaik között. A szolgáltatásunk, ami még működik és jól posterál szerintem, az a biztos kezdett gyerekházként Gyerekszállástanyán, ami egy teljesen átvett nyugati minta, egy brit minta alapján került kialakítása Magyarországon. Elsősorban mély szegénységben, illetve szegregátumokban élő embereknek a segítése, vagy nem is csak az emberek és a családok segítése, hanem a jelenállás szerint a 0 és 3 év kor közötti gyerekeknek a szocializációs hiányosságaikból fakadó problémák kompenzálása. De nyilván ez a szülőkkel együtt. Tehát ez a gyerekház próbál egy olyan mintát közvetíteni a gyerekek és így a szülők és így a családok számára is, hogy van egy másik fajta élet is azon túl, hogy valaki egy telepen, vagy egy szegregátumban, vagy egy nagyon-nagyon rossz helyzetben lévő település részen él, és ehhez az kell, hogy a gondolkodásmódjuk megváltozzon, hogy megváltozzon a mindennapjaikhoz való viszony, és az, hogy a gyerekeik mindenféleképpen többre kell, hogy vigyék, mint ők, mint a szülők, vagy a nagyszülők, vagy azoknak az embereknek a szüleik. Ez egy generáción átívelő problémáknak a felszámolását jelenteni alapvetően, és azt gondoljuk, hogy egyébként ez képes rá ez a fajta gyerekházrendszer, csak hát ez egy iszonyatosan nehéz és sziszi-puszi munka, ami rengeteg konfliktussal, lemondással, ellenkezéssel, vagy éppen sértődöttséggel jár, de mi megpróbáljuk ezt úgy áthidalni, hogy itt senki ne sérüljön ezekben a dolgokban, sem a munkatársai nyilvánvalóan, sem pedig az éppen alapvető problémákkal küzdő ellátottjaink sem. Hát én arra egyébként nagyon büszke vagyok mind a dolgozóinkra, akik együtt csináljuk ezt az egész szociális szolgáltatást, vagy diakóniának is hívhatjuk, és azt gondolom, hogy megvan bennük az a tűz, és megpróbálom én is úgy csinálni, és megpróbáljuk közösen azt tenni, hogy ezek a segítségnyújtásban baromira elfáradni tudó szívüket, lelküket beleadó emberek ne égjenek ki. És ebben itt a gyülekezetnek nagyon-nagyon fontos szerepe van, hogy segítse őket abban, hogy ne égjenek ki, és találja meg a közösség együtt azt az egyetlenutat, ami szerintem létezik, tehát ez a Jézus és Krisztus út, ami közösségünk tagjainak mindenféleképpen segítséget tud nyújtani. Hát én tudom, hogy ennyit szerettem volna mondani, nagyon szépen
köszönjük. Köszönjük. Álljanak már fel akkor, akik dolgozók itt vannak, hadd ismerjék meg a gyülekezet, akik a szociális munkában, diakoni munkában tevékenykednek. Köszönjük szépen. Gondoltam, hogy kiállítom ide őket, de aztán letettem erről. Nagyon fontos tudni, Attila nem mondta el, mert egyébként evidencia, de azért sokan nem biztos, hogy tudják, hogy ezek a szolgálatok igénybe vehetők. Nem erőszakoljuk rá senkire sem. Tehát ha valakinek szükséglete van, akkor Attilához, mint a szolgálat vezetőjéhez megy, de természetesen ha nekem szól, akkor majd én irányítom hozzá, meg egyébként a dolgozókon keresztül is, ha valakinek szükséglete van, személyes, vagy valakiről tud, akinek szükséglete van ezekben a témakörökben, a szenvedélybetegség, fogyatékkal élők, vagy kihívásokkal küzdők, vagy Attila hozza az új fogalmat, idős gondozásban, akkor bátran szóljanak, és jöjjenek a testvérek, mert senkire se erőszakoljuk rá, tehát hiába látunk valakit, nem mondjuk azt, hogy neked itt a helyed, hanem gyülekezeti kapcsolatokon keresztül szeretettel hívunk mindenkit, de kérem, hogy jelezzék, igaz?
Így van.
Nagyszerű. Köszönöm szépen. Folytatjuk akkor a délelőttünket. Az énekkar készült egy szolgálattal. Hallgassuk meg az énekkarunk szolgálatát. Gyertek gyorsan, egy kicsit előre haladt az idő. Az énekkar, és utána pedig akkor a gyermek ifjúság szolgálatát hallgatjuk majd meg, az énekkar szolgálatát.
Megadom
ifjúság gyerekek szolgálat.
Kérném a fiatalokat, hogy bátran jöjjenek előre, és hadd kérdezzem, hogy hátul hallanak? Tegye fel a kezét, aki hátul hall engem. Alig tették fel hátul, fiatalok, nagyon hangosan kell. Kérném, hogy aki esetleg ott hátul van, kicsit jöjjenek előrébb, mert én most igyekszem nagyon hangosan beszélni, a fiatalokat is erre biztatom, de nem fognak tudni ennyire hangosan szólni, és aki szeretné hallani, hogy miről szólnak, az értékes üzenet, hogy eljusson, kérem, hogy jöjjenek előrébb, bátran.
Sok-sok évvel ezelőtt egy sűrű erdőben arról beszélgettek a fák egymás között, ha majd megnőnek és kivágják őket, mit szeretnének, hogy az emberek készítsenek belőlük. Volt, amelyik asztal szeretett volna lenni, a másik meg ajtó, a harmadik meg taliga. Hallották, amikor a favágók megtapogatták valamelyiküket, és ezt mondták egymásnak.
Hát ez még nem jó semmire. Most még itt hagyjuk.
A tisztáshoz közel állt egy hármas kis csoport, ezek még fiatal fák voltak, de azért ők is tervezgettek. Az első így szólt.
Bölcső szeretnék lenni. Nagyon szeretem a kisgyermekeket. Amit láttam, amikor a családok sétáltak itt az erdőben, hogy a legaranyosabbak a pici babák voltak. Igen, én egy olyan pici babának a fekvőhelye szeretnék lenni. Meleg, védett helyet adnék neki, ringatnám, ha sírnak. Ki tudja, talán még egyszer egy szép nagy házba kerülök, és egy király fia fog bennem aludni.
A második fa nem erre vágyott.
Nem, ez nem nekem való. Házban bent síró gyermeket ringatni. Én kalandra vágyom, nagy tengerjáró hajó szeretnék lenni, messze elvitorlázni, távoli országok kikötőjében, sokféle embert látni, kincseket szállítani, meg előkerül embereket. Igen, az én vágyam, hogy hajót készítsenek belőlem. Ki tudja, talán egyszer még királyt is fogok szállítani.
A harmadik fa nem szól semmit, csak csendben hallgatta őket.
Hát te?
Te mi szeretnél lenni?
Hát én igazából semmi. Én mindig itt szeretnék állni, nem akarom, hogy kivágjanak. Én azt szeretném, hogyha mindig az ég felé mutathatnék, és emlékeztethetném az embereket Isten nagy szeretetére.
Ezután a beszélgetés után hosszú időt állt el. A három kis facsemetéből sudár magas fa lett. Megvastagodtak, megerősödtek. Egy nap újra favágók jöttek, megtapogatták a fákat, és megállt az elsőnél.
Ez jó lesz!
Mondták, és mondta is neki eresztette a baltát.
Áú!
Ez nem volt kellemes dolog, a fa azonban mégis örvendezett.
Mikre felhasználnak engem? Elérhettem az álmom. Ki tudja, talán még egyszer, hogy szép előkelő bölcső lesz belőlem.
Nagy recsenéssel a földre puffant, a favágók pedig húzták maguk után a földön ki az erdőben. Intett lombjával utoljára búcsút társainak, és ment az új jövője felé. Amikor az erdőből kiértek, leháncsolták, felfőrészelték és összekalapálták egy vájúnak. Igaz, formája kissé hasonlította a bölcsőhöz, de az hasonlatosság volt az egyetlen, ami álmára emlékezett. A helyet, hogy nem munkálták, kiforogták és szép házba vitték volna, betették egy vendégfogadóház istállójába, ott kellett, hogy álljon föl homályba. Gyermeksírás helyett szamárbőgés hallott, s a helyett, hogy kisbabákat ringatott volna, szeszély és botik ettek csámcsokba belőle.
Túl semmivé vált az álmom. Itt kell tengődnöm a sötétben, senki sem vesz figyelembe. És amiről álmodtam el, nem érhetem.
Telt múlt az idő, egyszer csak egy nagy sürgés forgás lett a fogadóban, sok új vendég érkezett, zsúfolt lett a ház. A tulajdonos egy fiatal házaspárt vezetett az istállóban.
Hát már csak itt tudok helyet adni, ha ez megfelelő, ha ezt elfogadják.
Ha nincs másról lesz.
Felelték azok fáradtan, és ott szálltak meg az istállóba. A fa kíváncsian nézett rájuk, mit tesz az asszonyka. Őt a vállit kezdte kitisztítani, azután friss jószagú szalmát tett bele és ruhadarabokat. Elcsodálkozott a vájucska.
Miért teszi ezt, hiszen az állatok nem táplálkoznak utánával?
Egyszer csak, ó, mi ez? Jégyermek sírás itt az istállóban. S a kis sírú gyermeket belefektették a vájukból lett jászolban.
Hát mégis bölcső lettem. Elértem, mégis bölcső lettem, ha nem is fényes palotában. Ó, milyen csodálatos! Én mégis elértem az álmom.
Csodálkozásának azonban még nem volt vége, mert emberek jöttek az istállóba, és leborultak a jászolban fekvő kisgyermek előtt, és imádták. Az istálló megtelt fényességgel, s olyan lett, mint egy királyi palota. A pásztorok pedig azok voltak az emberek, dicsőséget adtak a kisgyermeknek, mert ő a királyok királya és uraknak ura.
Többet kaptam, mint amire álmodtam. Ó, ha a többiek ezt most látnák, ezután már nem érdekel, ha itt kell álljak a sötétben, és újra az állatok etetője leszek, mert én értem el a legtöbbet. Az égi gyermeknek a királyok királyának adtam fekvő helyet.
Eközben a másik két fa még mindig ott állt a tisztás szélén, még nem elérkezett a nap, hogy a második fát is kivágták. Ő is örömmel búcsúzott a többiektől.
Végre elkezdődik kalandos életem,
mondta, és nagy várakozással hagyta, hogy főrészeljék, gyalulják, habár ezek nem voltak kellemes dolgok, mégis örömmel tűrt a kalandvágyó céljai eléréséért. S bizony úgy látszott, hogy az ő álma közelebb áll a megvalósuláshoz, mint az első fájé. Mikor formát kezdett kapni, már látszott, csak ugyan hajó lesz belőle. Az is lett, azonban nem szép, erős, tengerjáró hajó, hanem egyszerű halászhajó. Előkelő emberek helyett halászok utaztak vele, s kincsek helyett büdös halakat szállított.
Nem ezt akartam. Én sokkal többre vágytam, de még felét sem érte velem.
Így unalmasan telt múlt az idő, egy nap azonban. Mi ez? Miért tódolt össze ez a nagy sokaság a parton? Követtek valakit, a hajóba szállt, s onnan beszélt hozzájuk.
Ki lehet ez, hogy ennyien követik és hallgatják a tanítását? Biztosan valami nagyon fontos ember lehet, mert a hajó tulajdonosa mindenben engedelmeskedik neki.
Mikor beestődött, a tömeg szétszélett, a fehér ruhás valaki pedig lefeküdt a hajóba aludni. Miközben a hajó tulajdonos a barátaival együtt kezdett átevezni a túlsó partra, amikor már jól messze voltak a parton, nagy szél keletkezett, magasra csapta a hullámokat, azok meg ide-oda hányták a hajót, úgyhogy minden ízben recsegett.
Most már végem lesz, elsüllyedek, és velem együtt ezek az emberek is. Kalandra vágytam, de nem hiányzik.
Siránkozott, s már süllyedni kezdett, de akkor a fehér ruhás valakit a többiek felébresztették álmából. Ő nyugodtan felállt, és megparancsolta a szelnek és a haboknak, hogy csendesedjenek el. Azok meg engedelmeskedtek szavának. A vihar elállt, s a hajó utasai nyugodtan folytathatták útjukat. A fa igen elcsodálkozott, milyen hatalmas valaki az ő utasa. Nem csak az emberek, hanem még a szél és a vihar is engedelmeskednek neki. Az ő utas egy nagy király, mennek is föl, neki is ura. Királyok királya és uraknak ura. Most második fa is nagyon boldog lett.
Többet értem el, mint amire vártam. Én szállítottam a legnagyobb királyt, a legtöbbet érő kincset, és én értem a legnagyobb kalandokat. Többet érez minden, amit.
Közben a harmadik fa elégedetten állt még mindig az erdőben. Ő nem akart más lenni, csak az erdőben állva égre mutatni Isten dicsőségére. Sajnos egy nap hozzá is elértek a favágók, mint pedig nagy sértsége. Gyorsan kivágták darabokra, fűrészelték, és felállították egy dombra. Ott még csak meg sem gyalulták, hanem csak úgy összekalapálták.
Ó, rémes, hát én belőlem keresztet csináltak. Milyen szörnyű. Valakit felfeszítenek rám, de én nem is ezt akartam. Én Isten jóságát és dicsőségét akartam hirdetni, és őre akartam mutatni. Ó, milyen szörnyű dologra használnak fel engem.
Igen, ebből a fából bármennyire is nem akarta, mégis kereszt lett belőle, és felfeszítettek rá valakit. Mikor az a valaki ott függött, sokan álltak körül, némelyek csúfolták, mások megsiratták. Ő pedig imádkozott azokért, akik megfeszítették, s amikor kilehált a lelkét, akkor elsötétült az ég, és az egyik ott álló közül így szólt.
Ez bizony az Isten fia volt.
A fa akkor a Golgotán, bár ezt nem tudta, mégis Istenre mutatott, Istennek az emberek iránt való nagy szeretetére. A keresztfa az égre mutat, mutatja az utat Istenhez, és aki arra felnéz, dicsőíti Istent. A legboldogabb a harmadik fa lett.
Hát mégis én értem el a legtöbbet. Az ég felé mutatok, hirdetem az embereknek Isten nagy szeretetét. Igen, Isten dicsőségét hirdetem.
Yeah.
szépen a szolgálatokat. Készüljünk az ebéd fogyasztására, mert hogy eljött az idő. Kicsit talán túl is haladt, mint ahogy terveztük. Csendesedjünk el az evés előtt egy imádságra. De ki bűnösökkel egy asztalhoz ültél, selük kenyeret is ettél, jöv el, Uram Jézus, maradj mindig vélünk, áld meg az ételünk, amit adtál, kérünk. Amen. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Az alaksorban van megterítve. Aki esetleg nem tud lemenni az alaksorba, itt fönt is meg lesz terítve egy asztal, de akik mozgóképesek, azok kérem, hogy menjenek le, és ott fogyasszák el az ebédet. Ide fönt csak egy asztal terítünk meg azoknak, akik nem tudnak lemozogni. Jó étvágyat az ebédhez!